Önök ismét az Inforádió Argentina műsorát hallják, a vendégem Kassai Viktor játékvezető, a beszélgetést felvételről hallják, a mikrofonnál pedig Dénes Tamás, és a folytatásban majd a közelgő Európa-bajnokságról beszélünk. Mi a menetrend az Európa-bajnokságig? Ide tehát inkább azt kérdezném, hogy a bajnokok liga döntő után, mert hát nyilván ez egy mérföldkő ebből a szempontból. Hát a stábbal addig is dolgozik már együtt, vagy ilyenek kell még bármit tenni a stábbal együtt? Vagy hát, némi túlzással majd ott találkoznak, mikor indulnak.
Igen, némi túlzással, igen. Azért az elmúlt időszakban, ami körülbelül egy olyan 2,5 évet ölel fel, azért kellőképpen összeszoktunk a kollégákkal. Itthon is sokat működünk együtt, hát külföldön pedig szinte minden mérkőzésen együtt szereplünk. Úgyhogy igazából itt már csodákra nem lehet számítani, tehát most kell begyakorolni a dolgokat, az együttműködésünket az elkövetkezendő hetekben.
De van mindenkinek egy edzésterve, hogy mit kell megcsinálni a rajtig?
Így van, tehát kaptunk egy edzéstervet az UEFA-tól, hogy mit javasolnak, mit csináljunk. Ez persze változhat, hiszen azért valakinek még van mérkőzése, valakinek nincs, valahol még megy a bajnokság, valahol már befejeződött ugye a pontvadászat. Ugye nálunk ugye az lesz a fontos, hogy az elkövetkezendő hetekben szinten tartsuk magunkat, és úgy érkezünk ki az EB-re, hogy azért frissek is legyünk, hiszen azért mindenkinek egy szezon van mögötte, tehát azért februártól májusig azért rengeteg meccset levezettem én is, meg a kollégáim is, és az összes többi játékvezető is. Tehát fontos az, hogy azért kicsit kitisztuljanak az embernek a gondolatai, és úgy tudjon egy EB-re menni, hogy ha nem is kipihenten, de legalább friss mentalitással.
Az, hogy még így nézem, hogy a Ring György, Tóth Vence, Albert István, Bognár Tamás és Farkas Ádám lesz még a stábtagja, hát a többség az újonc lesz a RB-ken, BB-ken.
Hát ugye igazából a két kollégámmal, a Ring Györgyel és a Bognár Tamással már együtt működtünk már a lengyel-ukrán 2012-es EB-n is, és két újoncunk van, ugye a Farkas Ádám, aki egy nagyon tehetséges FIFA játékvezető, illetve a Tóth Vencel, aki a kettes asszisztensi szerepet fogja majd betölteni. Tehát igazából mondhatni azt, hogy rajta mellettem, hogy a két újonc és két már tapasztalat. Ez szerintem teljesen jó. És az Albert Pista kollégám, ő pedig tartalékként, ha nem is várja a bevetést, hiszen hasonló a helyzete, mint mondjuk nekem lesz mondjuk a BL döntőn, tehát ő is azt várja, hogy ne kelljen, hiszen hogyha ő neki be kell szállnia, és úgy értve, hogy el kell utaznia az EB-re egyáltalán, az azt jelenti, hogy valakivel történt valami. Tehát ez egy érdekes helyzet, hogy igazából óriási, egy lépésre van egy nagy sikertől valaki, hogy kijusson egy EB-re, de igazából annak kell történnie, hogy valakivel valami negatív dolog történik.
Ez olyan ez, mint egy tartalékkapus, nem?
Hát igen, tehát valami hasonló, igen, tehát hogyha, de igazából szurkolni nem szurkolhat, igen, neki pontosan. Az ember, mert ugye az ember jót akar minden csapattársának, de hát ugye sajnos ez egy ilyen világ, sajnos.
Ugye áprilisban volt egy felkészítés Franciaországban, és ott ugye nyilván az UEFA elmondta a saját elvárásait. Na most ezek az elvárások, ugye hát Collina nyilván kézbe tartja az egész játékvezetői kérdést, és mindenben segíti a munkát, de ugye azt olvasom, hogy ez a felkészítés, ez kiterjedt arra is, hogy a csapatokból is felkészítették a játékvezetőket, amit én bevallom, még újdonságként hallottam, hogy milyen taktika jellemző, milyen játékosok hajlamosak a színészkedésre, túlzott durvaságra, reklamálásra. Ez így volt?
Hát ez így lesz, úgy gondolom. Tehát
a mostani április még nem terjedt ki erre.
Áprilisban ugye volt egy 3-4 napos továbbképzésünk, ahol fizikai tesztet kellett teljesíteni.
Nem csak a vezetőbíróknak, hanem a teljes táboknak?
Így van, így van. Tehát mind a 18 játékvezető csapat 6 fővel képviseltette magát, tehát még a tartalék asszisztens is ott volt, tehát nálunk is Albert Pista is velünk tartott, hogy a felkészítést azért megkapja, lemérjék a fizikai paramétereket, és ott voltak különböző előadások. Ez egyik volt egy olyan prezentáció, ahol megmutatta egy elemző, aki az UEFA A-licenszel rendelkezik, hogy egyes csapatoknál milyen szempontokra kell figyelni, de igazából ez még nem volt lebontva csapatokra, személyekre, hanem inkább általánosságban mutatta azt meg, hogy mik jellemzőek a mostani futballban a csapatokra, hogy hogyan, milyen taktikával játszanak. Ami ugye segítség lehet majd a játékvezetésnek az EB alatt, hogyha mondjuk megkapjuk a jelölést mondjuk a mérkőzésünkre, akkor konkrétan arra a két csapatnak a játékára kapunk majd egy információt, hogy ki hogyan játszik, kinek milyen mondjuk szögletvariációkai vannak, hiszen azért nagyon sok mindent lehet azért így megtanulni a mérkőzésekből, hogy ezekre fel tudjunk készülni.
Ezek a szögletek mindig megüti a fülemet, mert nekem bajaim vannak a szögletekkel, nekem van egy olyan véleményem, hogyha minden olyan esetben a játékos, hogy 11-es tétjelne, ami a betű szerint a szögletnél kellene, akkor kb. 11-11-es lenne egy mérkőzésen. De hát most nyilván nem fog a szabályok ellen állást foglalni, csak mondom, hogy volt már arra példa, én azt láttam, hogy rá, tehát hogy mikor engedi ennek. Szóval van azért a sok érdekesség az szövetnél. Az egyik ilyen eset volt a 98-as világbajnokságon, a brazilok játszottak a norvégokkal, és akkor ugye befújtak egy 11-est a norvégoknak, amit aztán nagyon hosszú ideig vitattak, és végül egy svéd újságíró kikockázta azt, de a 11-esek meg a szövetek szituációi, azok szoktak egyébként témák lenni a játékvezetők között?
Hát így konkrétan a szöglet szituációk nem, hanem alapvetően ugye kell ugye arra figyelnünk, hogy minél kevesebb szabálytalanság történjen mérkőzésen. Az tény, hogy a szögletnél egy speciális helyzet, nagyon sok játékos van kis területen, a labda elég veszélyes helyre fog érkezni a kapu elé, tehát fokozottan figyelni kell arra, hogy mik történnek. Az tény, hogy ugye nagyon nehéz a játékosnak a dolga egy beadásnál, ahol nagyon sok pár van, nagyon sok játékos tömörül, valami kis kontakt mindig van, és igazából azt kell nekünk eldönteni, hogy ez a kontakt, ez most szabálytalan vagy sem, de hát ugye igazából nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy mi a
de
szabálytalan, és mi nem.
A szabálykönyv nem rendelkezik erről egyértelműen, hogy mi a szabálytalan, és mi nem.
Rendelkezik.
Tehát egy picit húzta meg.
Így van, tehát rendelkezik, az van leírva, hogy nem lehet mondjuk visszahúzni az ellenfelet, csak ugye ilyenkor jön be a megítélés, amiről beszéltünk már korábban is, hogy vannak esetleg olyan országok, ahol ezt jobban tolerálják, és valahol esetleg azt mondják a játékvezetőknek, arra hívják fel a figyelmüket, hogy szigorúbban lépjenek fel ez ellen. Tehát itt ez lehet az értelmezési különbség, de az mindenképpen egyértelmű, hogy ugye ha az van leírva, hogy nem lehet visszahúzni, akkor mindig el kell dönteni a játékvezetőknek, hogy ez, ha éppen hozzáérnek valakihez, az most éppen elégséges volt ahhoz, hogy szabálytalan legyen, vagy esetleg még belefér, hogyha lehet így fogalmazni.
Ugye amikor korábban világversenyeken a játékvezetők működtek, hát a legutóbb időben akkor egy helyen laktak, stb. Így lesz most Franciaországban is, hogy valahol egy táborban együtt laknak, és akkor majd a meccsekre reptetik őket?
Így van, úgy szokták mondani mindig, hogy a játékvezetői csapat az EB-nek a plusz egy csapata, tehát hogy mi egy külön csapatként készülünk, saját bázisunk lesz, oda térünk majd vissza a mérkőzéseink után. Vannak edzőink, akik a fizikai felkészítésünkön felelősek, lesz orvosi stáb, aki a problémákat fogják esetleg kezelni. Tehát igazából csapatként fogunk működni. Most még az EB előtt, ugye nekünk nincs ilyen lehetőségünk, hogy mi most összejöjjünk, és mondjuk 2-3 hétre elmenjünk valahova, mint mondjuk egy válogatott. Tehát mindenki saját maga otthon intézi a felkészülését, de amikor jön az EB, pár nap előtte mi is ugye összegyűlünk, és akkor már igazi csapatként fogunk majd készülni.
Például vezet mondjuk egy teljesen mindegy milyen mérkőzést, utána visszanézi, vagy ez kötelező, vagy ajánlott, vagy lehetőség, mert nyilván a DVD hozzáférhető a meccs után.
Persze, hát az alap dolog, hogy az ember visszanézi a teljesítményét. Amúgy is ugye, hogyha az ellenőrrel kielemezzük a mérkőzést, akkor visszanézzük a kritikus szituációkat, de az ember kíváncsi azért sok mindenre, tehát minél több szituációt látunk, annál több visszajelzésünk van a saját teljesítményünkről. Tehát ez teljesen normális a játékvezetésben, hogy megnézzük, kielemezzük, aztán utána meglátjuk, hogy mit találtunk el, és mit nem.
Most akár játékvezetőnek, akár játékosnak, akár szurkolónak a mostani EB egyik kérdése a biztonság. Ráadásul Franciaországban voltak a felkészülésen, lehetett már érezni abból, hogy milyen fajta plusz biztonsági előrások vannak, vagy egyáltalán hogy védik. Hát nyilván a játékosok eleve szeparáltak, de hát a stadionon belül történésekkel meg ugyanúgy részesei lehetnek, mint a játékosok. Volt bármifajta ezzel kapcsolatos tájékoztató, hogy mi várható ilyen tekintetben?
Nem, egyelőre még nem volt erről szó. Ugye az EB előtt mi 5 nappal utazunk ki a helyszínet. Én azt gondolom, hogy az ebben az 5 napban megkapunk minden információt ezzel is kapcsolatban. Most még csak a szakmáról volt szó az áprilisi továbbképzésünkön, tehát ott még ilyen technikai jellegű dolgok nem kerültek szóban. Ilyen szempontból nem tudok mit mondani, hogy mi vár majd rá, mennyivel lesz egy speciálisabb.
De ott a légkörben semmit nem lehetett.
Nem, hát igazából nem. Tehát ennek még azért nem volt ebbi hangulat ennek a továbbképzésnek, hiszen egy kisvárosban voltunk Párizstól nem messze, igazából semmi nem utalta arra, hogy itt nem sokára EB lesz ebben az országban. De hát ahogy közeledünk majd a tornához, úgy gondolom majd a hangulat is emelkedik, főleg azokon a helyeken, ahol sok szurkoló megfordul majd, és a szurkolói zónák vannak, ahol a mérkőzések vannak, tehát azért ez egy más dolog, amikor már elindul egy EB, vagy amikor még csak készülünk rá.
Ugye a nagy felnőtt tornákon biztos vagy benne, hogy ön számára is ez újdonság, hogy a magyar válogatott is résztvevő. Azt hiszem, hogy ifi tornán sem vezetett úgy, hogy a magyar csapat résztvevő volt. Ezzel kapcsolatban vannak előírások, hogy hát ez nyilván, hogy a magyar meccset nem Kassai Viktor fogja vezetni, de a csoporton belül elvileg vezethetne, vagy ez is kizárók?
Hát ez leírva szerintem nincs sehol. Azt gondolom, hogy tényleg, ahogy említette, ez egy szokás, hogy jobb a békesség alapon azért még abban a csoportban sem kell ugye vezetni. De ez teljesen kivitelezhető, hiszen azért 18 játékvezetői csapat van, és hát van annyi csoport, hogy azért mindenkit el tudnak oda helyezni, ahol tényleg semmilyen érdek nem sérül, és senki nem tud esetlegesen a küldéssel kapcsolatban reklamálni vagy problémázni.
Szeretnénk, hogy a magyar válogatott döntőt játszon, de mondjuk a papírforma alapján erre viszonylag kevés az esély. Ha elődöntős egy csapat, attól még a bíró vezetheti majd a döntőt? Vagy van, mikortól kell elválni a csapattól?
Hát igazából erre nincs semmi információm, hogy most az UEFA hogy és miként gondolkodik hasonló esetekben.
A 18 bíróban mennyi marad a csoportmeccsek után?
Ez sincs így konkrétan leírva, hogy mikor, hogyan, hány játékot megy vagy marad.
Tehát úgy, hogy akkor kell, mit tudom én, limitálni, és akkor mondjuk 8 marad.
Nincs kell, tehát igazából maradhatna mindenki a végéig, és akkor egy elég bő keretből tudna választani az UEFA, csak általában azt azért nem szokták, mert fölöslegesen nem szokták ott tartani az embereket, hiszen az teljesen felesleges, hogy valaki azért maradjon még 2 hetet a csoportok után, hogy csak ott legyen és edzen, és nem is lép pályára. Tehát ilyen szempontból kicsit praktikusabb a játékvezetés, hiszen akire nincs szükség, azt nem hitegetik azzal, hogy még van esélye, és még maradjon ott. De erre nincs konkrétan szám, hogy hánynak kell ott maradni a csoportmeccsek után, hány esélyes lesz a döntők kijelölése, tehát ilyenekben nincsenek.
A játékvezetői bizottság csinálja a küldést, igaz?
Így van.
És ennek Colina vezetője? És akkor hát nyilván mennek magyar játékvezetők, volt tapasztalt játékvezetők tagjai egyébként ennek a bizottságnak, tehát mert gondolom, hogy Pulcs Sándor mehet negyedő ki, mert Palotai Karcsi bácsi már túl van azon a koronai
Igen, tehát az UEFA-nál tudomásom szerint Palotai Károly volt az utolsó, aki ebben a játékvezető bizottságban tag volt.
Olyannyira, hogy ennek azért 94-ben nagy szerepe volt abban, hogy Pulcs Sándor megkapja a döntőt.
Hát én azt gondolom,
mondta Pulcs Sándor és Palotai Károly.
Igen, én azt gondolom, hogy a legfontosabb mindig a teljesítmény.
Természetesen.
Tehát anélkül azért nem lehet senkit segíteni, hogy nevezesse jól a mérkőzéseket. De azért tényleg nem árt, hogyha azért van egy konfitárs is mondjuk egy bizottságba. De azért például az én példám is mutatja, hogy én a pályafutásom alatt az UEFA-nál sosem volt magyar elnökségi tag a játékvezetésben, és mégis sikerült a BL-ben eljutnom. BL-be eljutnom, sikerült, és a harmadik EB-re készülök. Tehát nem lehetetlen, de azért tényleg azért sportdiplomáciának nem árt, hogyha minél erősebb egy ország és egy játékvezetés.
Van még szerep álma?
Hát igazából szerep álmom nincs, hanem szeretném ezt a szintet minél tovább megtartani. Tehát azért azt gondolom, hogy aki a Bajnokok Ligájában folyamatosan mérkőzést kap, szerencsére azért rangos meccseket kaptunk az elmúlt időszakban, tehát ez egy szint. És ezt a szintet szeretném tartani még az elkövetkezendő pár évben, ameddig az egészségem engedés, ameddig a pályafutásom tart, de úgy konkrétan nem gondolkodok abban, hogy milyen mérkőzést szeretnék vezetni, melyik stadionban, hanem inkább azt gondolom, hogy ezt a szintet tartani, és azon belül pedig, hogy milyen meccseket találnak meg, az pedig igazából teljesen mindegy.
Most ugye elvileg június 1-től néhány új szabály is életbe lép, aminek hát mondjuk azért a közember számára a jelentősége eltérő, mert az, hogy most előre lehet kezdeni, vagy nem, ez mondjuk azért a mérkőzés kevéssé fogja befolyásolni, én azt gondolom. Ugye itt van egy másik, hogy az ápolás után a sérült játékosnak nem kell majd lemennie a pályáról, hogyha jól sejtem, ez az egyik változtatás. Illetőleg ugye az, hogy a 16-oson belüli szabálytalanságot kell le azonnal pirossal büntetni. Ezek már az EB-n nyilván bevezetésre kerülnek.
Így van.
Csúnyát akartam kérdezni, ezeknek mi értelme van, de hát ez így azért nyilván, de azt, hogy most előre lehet kezdeni, ennek mi jelentősége van?
Hát én azt gondolom, hogy vannak a játéknak olyan szabályai, amiket nagyon sokszor használunk, mindenki ismer, és fontos szabályok, tehát úgymond sokszor előfordulnak, sokszor kell alkalmazni, és vannak olyan szabályok, amik igazából csak a játékvezetők tudnak, és annyira ritkán fordulnak elő, annyira kis jelentőségűek, hogy igazából szinte szóra sem érdemes arra, hogy most itt a szurkolók ezzel foglalkozzanak. Most itt, hogyha kivesszük például ezt a kezdőrugást, amire lehet elvégezni, igazából ez is egy olyan dolog, hogy sok jelentősége tényleg azért nincs, hogy merre végzi el. Viszont, hogyha azért egy párszor előfordul az, hogy mondjuk valaki hátra kezdi, és mondjuk ez emiatt ugye vissza kell fújni egy kezdőrugást, ami mondjuk kevesek értik meg, hogy vajon miért lett visszafújva. Tehát igazából annyira kicsi a jelentőség, hogy merre végzi el, hogy gondolom kicsit akartak lazítani a szabályokba, hogy ezzel ne kelljen foglalkozni a játékosnak, ne legyen egy konfliktus forrás, hogy miért nem engedi hátrafelé elvégeztetni a kezdőrugást.
Ugye lesz még egy relatíve újdonság, hogy a Skyhawkot bevezetik, és akkor ugye a gólvonal, hogy átment a labda gólvonalon, ezt elvileg jelzi majd akármi. Ugye ez egy olyan kérdés, hogy már előtérbe kerül a sólyom szem alkalmazása, hogy a játékvezetésben is a technika segítséget nyújt. Ez egy első lépés tulajdonképpen várható, mert ugye innen csak az következik, hogy milyen más technikai eszközt lehetne. Ugyanakkor nyilván ez nagyon fontos, mert a legfontosabb az, hogy a labda benn volt a kapuban, vagy nem, ennél nincs fontosabb a futballban.
Hát igen, azért a technika szépen lassan beszivárog azért a játékvezetésbe is. Ugye lassan már 10 éve használjuk ezt a kommunikációs szettet, ami lehetőséget ad arra, hogy a kollégáimmal tudjak beszélni, és ők is ugye elmondják a véleményüket, ami azért nagyba segíti azért a mi munkánkat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy elzárkózik a játékvezetés a technika elől, csak ugye nagyon fontos megtalálni a kellő egyensúlyt. Tehát azért az sem lehet, hogy most már tévé alapján játsszák le a meccseket, és úgy bíráljuk el, hiszen akkor a játéknak pont a folyamatossága veszne el. De azért azt gondolom, hogy az elmúlt időszaknak az erőfeszítései egyetemben láthatóak, hogy azt a fajta technikát beengedni a futballba, amely hasznos, és amely nem szakítja meg a játékot. Úgyhogy ez az egyik, az a gólvonal technológia, ezt ugye használják már az EB-n is, és ugye most van egy tesztfázis a videóbíróra, hogy több szituációt is tudjon elemezni, ne csak a gól nem gól kérdését. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy ebben a tesztfázisban, ami 2 évet fog majd felölelni, hogy ennek mekkora lesz a sikere, és ezt alkalmazzák-e majd később.
Tehát mondjuk egy les szituációtán hogy lehet a videóbírót alkalmazni? Tehát vagy elengedem, vagy nem engedem el?
A les az nem lesz benne ebben a tesztfázisban, tehát ebben a 2 éves tesztfázisban a lesre nem koncentrálnak, hanem a kiállításos szituációkra és a büntetőterületen belüli szituációk lesznek a hangsúlyosak, tehát azokban fogják majd kérni a videós segítséget, de erről konkrétumot én nem tudok, hogy hogyan és mint, mert ezt most dolgozzák ki ezekben a hetekben, hónapokban.
Az továbbra is megvan, hogyha mondjuk a negyedik játékvezető a parton kívül lát egy televíziós visszajátszást, hogy akkor ennek alapján nem szólhat rá a vezetőbíróra? Tehát ilyen értelemben nem lehet a televíziós visszajátszás.
Így van, ez abszolút, ez nem egy járató út, de én azt gondolom, hogy a tartalék bírónál sosincs olyan technikai háttér, hogy ezt meg tudja tenni. Tehát nincs ott semmi készülés, semmilyen monitor, amin ő ezt meg tudná nézni, hiszen a tartalék bíró fő feladata, hogy a mérkőzést nézze, és amit a saját szemével lát, azokat az információkat juttassa el a játékvezető felé.
Ugye ez azért kérdeztem, mert annak idején volt egy eset, amikor Larry Onda úgy ítélt, hogy nem volt bent Pamparnak a lövés, és akkor azt mondták, hogy a negyedik bíró tudta, vagy nem tudta, és akkor rászólt, vagy nem szólt, de ezt minden érdeket azonnal kizárt, hogy ez tilos rászólni, tehát ő nem
csak tilos, hanem nincs is ott semmi olyan eszköz.
Tehát nem is láthatta.
Nem is láthatta pontosan.
Lassan befejezve a beszélgetésünket, tulajdonképpen egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy ez az Európa-bajnokság, ez nyilván sok tekintetben hozhat újdonságot, de lesz a játékvezetés szempontjából valami olyasmi, amire külön figyelni kell, illetőleg szokott-e lenni olyan preferencia mondjuk a játékvezetés bizottság részéről, hogy most mit különösen szigorúan nézünk, jobban nézzük a mezrángatást, ha már erről beszéltünk, vagy van-e fajta ilyen fajta, vagy lehet-e már tudni ilyesfajta különbségeket?
Hát én azt gondolom, hogy az EB ilyen szempontból nem fog újdonságot hozni, hogy hogyan lépnek fel a játékvezetők, milyen szabálytalanságra fognak fókuszálni, hiszen ez egy folyamat. Tehát nem szabad, hogy egy tornán figyeljünk valamire, és utána meg kevésbé, vagy előtte kevésbé. Ugye van egyfajta tendencia, amit a labdarúgásban észlelnek ugye a játékvezetésnek a vezetői, és ezekre hívják fel folyamatosan a figyelmünket. Tehát évente 2-szer vannak továbbképzéseink, ezeken folyamatosan ezeket átveszünk, tehát azt, hogy a testi épség védelme a legfontosabb ugye a játékvezetésben, tehát hogy ha olyat tapasztalunk, hogy valamelyik játékos túllép egy határt, akkor ott nincs tolerancia, hanem azt a játékos ki kell állítani, aki veszélyezteti a testi épségét a másiknak, de ez már évek óta ugye megvan, és ez folytatódik az EB-n is, és majd utána is. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távú folyamatok vannak a játékvezetésben. Ami újdonság lesz mindenképpen az új szabályok, amelyek közül ugye ez a kiállítás gólhelyzetben, ez egy kicsit finomodott, kicsit azért változott. Ez mindenképpen egy érdekesség lesz, ami lehet, hogy sokaknak azért kevésbé lesz érthető, de azt gondolom,
de ennek az alapja, hogy ne legyen tripla büntetés?
Hát ugye az a, az a alapvető oka, igen, hogy, hogy egy szabálytalanság miatt ne kapjon 3 büntetést egy játékos. Ugye erre találták ki ezt a szabályt, ami június 1-től lép életbe. Ez biztos, hogy egy érdekes dolog lesz. Én is kíváncsian várom majd, hogy ez hogy fog működni majd a gyakorlatban. Az erre való instrukciókat majd ott kapjuk meg az EB előtt néhány napban, ez a 5 napos továbbképzésen.
Most az angolok játszanak majd olyan felkészülési mérkőzésen, ahol ezeket a szabályokat majd bevezetik. Én feltételezem és kérdezem, hogy akkor ezeket a felvételeket nyilván önöket megmutatják, hogy ez milyen tapasztalat.
Hát nagy kérdés lesz olyan szituáció, igen, hiszen előfordulhat, hogy nem lesz ilyen szituáció.
Hát a kezdés az valószínű lesz.
A kezdés igen, de hogyha úgy végzik el, hogy előre, akkor igazából semmi újdonságot nem hoztak be ezek a mérkőzések sem. Én azt gondolom, ez egy érdekes ötlet, hogy van egy olyan szövetség, aki már hamarabb kipróbálja ezt. De hát ugye a futball azért szép és érdekes, hogy hiába van, játszunk le esetleg 10-20 vagy 100 meccset is, hogyha pont nem lesz olyan szituáció, akkor nem tudjuk gyakorolni az új szabályokat sem.
Köszönöm, és nagyon jó ebéd kívánok.
Nagyon köszönöm, én is köszönöm szépen.